Pána poslom mondja, a szeretet szürelmes, jóságos, a szeretet nem irigykedik, nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem háborodik fel, nem rúgja fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazságnak. Minden elfedez, minden hisz, minden remél, minden eltűr. A szeretet soha el nem múlik. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami Atyától, és az ő Fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén a 226-os dicséretünket keresünk ki énekes könyvünkből. 226-os dicséretünket keresünk ki. 226-os énekünk legelső versét fennállva énekeljük. Krisztuson kívüled, nincs kihez járulna. Mi együtt létünknek és Isten tiszteletünknek további megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érette, hogy aki hisző benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg az élő Istennek igéjét, amelyet a mai vasárnapon Józsué könyvéből fogok olvasni. A 22-es fejezetből válogatott verseket, az első 4 verset, valamint a 9. versről a fejezet végéig, Józsué könyve 22. fejezetéből, tehát az első 4, majd a 9. versről a fejezet végéig. Egy hosszú történet, hallgassuk meg türelmesen. A zsidó nép történetében ez a honfoglalás után közvetlen a letelepedés időszakának az egyik története. Akkor összehívatta Józsué a rúbenieket, gádiakat és Manassé törzse felét, és ezt mondta nekik. Megőriztétek mindazt, amit Mózes az Úr szolgája parancsolt nektek, és hallgattatok a szavamra pontosan úgy, ahogyan megparancsoltam nektek. Nem hagytátok el testvéreiteket hosszú időn át, mind a mai napig, hanem hűségesen megtartottátok isteneteknek az Úrnak parancsát. Most azért nyugodalmat adott istenetek az Úr testvéreiteknek, ahogyan megígérte nekik. Azért most menjetek vissza sátraitokba, arra a földre, amelyet nektek adott birtokul Mózes az Úr szolgája a Jordánon túl. Akkor megfordultak és eltávoztak Rúben fiai, Gád fiai és Manassé törzsének a fele Izrael fiaitól, a Kánán földjén levő Silóból. Elmentek Gileát földjére, arra a földre, amelyet birtokba vettek az Úrnak, Mózes által adott parancsa szerint. Amikor Gelilótba értek, amely Kánán földjén a Jordán mellett van, oltárt építettek ott a Jordán mellett a Rúben fiai, Gád fiai és a Manassé törzs fele, egy feltűnően nagy oltárt. Izrael fiai azonban meghallották, hogy oltárt építettek Rúben fiai, Gád fiai és a Manassé törzse fele, Kánán földjének a szélén, a Jordán mellett, Gelilótnál, az izraeli oldalon. Amikor ezt Izrael fiai meghallották, összegyűlt Izrael fiainak egész közössége Silóban, hogy hadat indítsanak ellenük. Ekkor elküldték Izrael fiai Rúben fiaihoz, Gád fiaihoz és a Manassé törzse feléhez, Gileát földjére, Eleázár pap fiát, Fineást, és vele együtt 10 vezető embert, nagy családonként egy-egy vezető embert, Izrael valamennyi törzséből. Mindegyikük a maga nagy családjának a feje volt Izrael nemzetségei között. Amikor megérkeztek Rúben fiaihoz, Gád fiaihoz és a Manassé törzs feléhez, Gileát földjére, így beszéltek hozzájuk. Ezt üzeni az Úr egész közössége. Micsoda hűtlenséget követtetek el Izrael Istene ellen, hogy már is elfordultatok az Úrtól. Ti most az Úr ellen lázadtatok azzal, hogy oltárt építettetek magatoknak. Nem elég, hogy Peor miatt bűnbe estünk, amelyből még meg sem tisztultunk máig sem, és amely miatt csapás érte az Úr közösségét. Ti meg már is elfordultatok az Úrtól. Ha pedig ti ma fellázadtok az Úr ellen, holnap ő Izrael egész közösségére fog haragudni. Ha tisztátalan föld a ti birtokotok, jöjjetek át erre a földre, amely az Úr birtoka, ahol az Úr hajléka van, és legyen közöttünk a birtokotok. De az Úr ellen ne lázadjatok fel, és ellenünk se lázadjatok azzal, hogy oltárt építetek magatoknak, Istenünknek az Úrnak az oltárán kívül. Amikor Ákán, Zerah fia hűtlenül bánt a kiirtásra rendelt dolgokkal, Izrael egész közösségére haragudott meg az Úr, és nem csak az az egy ember pusztult el a bűn miatt. Ekkor megszólaltak Rúben fiai, Gád fiai és a Manassé törzs fele, és így szóltak Izrael nemzetségfőihez. Tudja az Úr az erős Isten, az Úr az erős Isten, és tudja meg Izrael is, hogy lázadás vagy az Úr elleni hűtlensége ez. Ha igen, úgy ne segítsen meg bennünket ezen a napon. Maga az Úr vizsgálja meg, hogy azért építettük-e az oltárt, hogy elforduljunk az Úrtól, és égő áldozatot, meg ételáldozatot áldozzunk, vagy béke áldozatot mutassunk be rajta. Sőt, inkább azért csináltuk ezt, mert attól tartottunk, hogy holnap ezt mondják a ti fiaitok a mi fiainknak. Mit akartok ti az Úrtól, Izrael Istenétől? Hiszen a Jordánt határá tette az Úr közöttünk és köztetek, Rúben fiai és Gád fiai, nincs nektek közötök az Úrhoz. Így a ti fiaitok lesznek az okai annak, ha a mi fiaink nem félik majd az Urat. Azért ezt mondtuk, fogjunk hozzá és építsük meg ezt az oltárt, de nem égő áldozatra és nem véres áldozatra, hanem hogy bizonságul legyen köztünk és köztetek, meg az utánunk következő nemzedékek között arra, hogy mi az Urat akarjuk tisztelni az ő színe előtt bemutatott égő áldozatainkkal, véres áldozatainkkal és béke áldozatainkkal. Ne mondhassák holnap a ti fiaitok a mi fiainknak, nincs nektek közötök az Úrhoz. Azt mondtuk tehát, ha ezt mondják nekünk, vagy a jövő nemzedéknek, akkor ezt feleljük. Nézzétek az Úr oltárának a mását, amelyet atyáink készítettek, de nem égő áldozatra és nem véres áldozatra, hanem hogy bizonságul legyen köztünk és köztetek. Távol legyen tőlünk, hogy fellázadjunk az Úr ellen, és elforduljunk ma az Úrtól, azzal, hogy égő áldozatra, ételáldozatra és véres áldozatra való oltárt építsünk. Istenünknek az Úrnak az oltárán kívül, amely az ő hajléka előtt van. Amikor meghallott a Fineás pap és a közösség vezető emberei, meg Izrael nemzetségfői, akik vele voltak, azokat a szavakat, amelyeket Rúben fiai, Gád fiai és Manassé fiai mondtak, tetszett nekik. Ezért azt mondta Fineás, Eleázár pap fia, Rúben fiainak, Gád fiainak és Manassé fiainak, most már tudjuk, hogy köztünk van az Úr, mert nem követtetek el ilyen módon hűtlenséget az Úr ellen, így hát megmentették Izrael fiait az Úr kezétől. Ezért visszatért Fineás, Eleázár pap fia és a vezető emberek Rúben fiaitól, Gád fiaitól, Gileád földjéről, Kánán földjére Izrael fiaihoz, és előadták nekik a dolgot. Tetszett ez a dolog Izrael fiainak is, ezért áldották az Istent Izrael fiai, nem gondoltak többé arra, hogy hadat indítsanak azok ellen, és elpusztítsák azt a földet, ahol Rúben fiai és Gád fiai laktak. Az oltárt pedig így nevezték Rúben fiai és Gád fiai, bizonság ez köztünk, hogy az Úr az Isten. Áldja meg az Úr Jézus az ő igéjének olvasását és hallgatását, helyes megértését, a szívünkbe való befogadását, megőrzését, megtartását, továbbadását. Helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Hozzád kiáltunk, téged magasztalunk, Istenünk, köszönjük azt a szeretetet, amellyel mindeddig hordoztad életünket. Dicsőítünk, Urunk, hogy annyi bizonságát adtad szeretetednek, szabadításodnak, annyi drága ígéretet adtál nekünk, és minden ígérethez hűséges vagy. Köszönjük, Urunk, hogy a mi gyarló életünket is olyan irgalommal, olyan türelmesen hordoztad mindeddig, sok-sok bűnünk ellenére nem bűnünk szerint bántál velünk, hanem irgalmat sokasága szerint cselekedtél mindeddig. Szeretnénk magunkat bűnbánattal megalázni. Megvalani előtted, hogy nem vagyunk méltók a szeretetedre, de belekapaszkodunk kegyelmedbe, jellemedbe, drága szíved szavába, ígéreteidbe. Köszönjük, Urunk, hogy adtad nekünk Jézus Krisztust. Megváltót adtál, aki életünk ura és gazdája lesz, ha őt a szívünkbe zárjuk, hittel, megtérésben befogadjuk. Magasztalunk azért, hogy üdvözítőt adtál, akiben van megváltásunk, bűneink bocsánata és örök üdvösségünk. Hadd járjon át minket evangéliumot, hadd ismerjük meg még jobban Krisztust, és hadd tudjon gyönyörködni ő benne, a mi szívünk és a mi lelkünk. Áld meg népünket és áld meg egyházunkat. Hadd kiáltsunk azért, hogy áld meg a határon innen és a határon túli reformátusokat. Hadd, hogy a mi szívünket egységben a te lelked és a tőled való hit ajándéka kovácsolja össze. Te munkáld ezt az egységet, hogy a Biblia szava legyen, a hitünk alapja, és a tőled ajándéka kapott élő hit legyen az, amellyel élünk ebben a világban, kiki a maga helyén, világítva, nem véka alá rejtett lámpásként, hanem a lámpatartóra tett lámpásként a te fényedet a világban hadd világítsuk. Rád bízzuk betegjeinket, könyörülj a szenvedőkön, könyörülj Istenünk a szomorkodókon, adj nékik vigaszt, a betegeknek gyógyulást, a kórházból hozd haza testvéreket, akik ott vannak. A te áldásod sokasságával látogass meg mindnyájunkat, kicsiket és nagyokat. Taníts minket ma is a te igéden keresztül. Hadd értsük meg szavadat, hadd legyen az élő, ható és személyes, és amit bennünk munkálsz, aszerint formálódjon szívünk, életünk. Köszönjük, hogy meghallgattál. Amen. Énekszóval készülődjünk, testvérek, az ige hirdetéséhez. Keressük ki énekes könyvünkből a 154-es éneket. 154-es éneket keressük ki, tehát az énekes könyvünkből. A 154-es ének a 370-es dicséret dallamára éneklendő. Így kezdődik a 154-es énekünk, Úr Jézus, mely igen drága a te igédnek világa. Tételem alap ígéje írva található Sámuel első könyvében, Sámuel első könyvének a 16. fejezetéből a 7. vers végét olvasom. Sokszor előkerült már ez az ige, 1 Sámuel 16. 7-es verse, a vers végét olvasom, tetszenek, jól ismeri. Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. Eddig az Úr írott igéje. Kedves testvérek, sokszor szeretem tanulmányozni a történelmet, és néha különös történetekre akadok, amikor olvasom, és azon bennem, hogy mennyi példát ad nekünk régi koroknak az eseménye. Második világháborúban az elején, ugye, amikor feltalálták a radart, mi kezdetlegesen tapasztalat nélkül használták, 1941 nyara volt az angliai csata ideje, amikor a német légierő, az angol légierőt akarta megsemmisíteni, és utána elfoglalni a Szigetországot, ez nem sikerült nekik. Történt még a radar kezdetén, hogy az angol radaroperátor nézte a képernyőt, és hát látott egy kis foltot a képernyőn. Hát jön néhány német vadászgép, gondolta, és riasztották a légierőt, fölküldtek pár szem angol vadászgépet a légtérbe, akik hát kimentek az ellenség fogadására, több mint 200 német repülőgép jött Anglia felé. Félreértésnek a helyzete volt ez. Nem látták a képernyőn, hogy na mégis az a folt az 2 vagy éppen 222 repülőgép. Nagy-nagy következménye és súlyos ára lehet annak, hogyha valamit félreértünk. A mai élethelyzetünk, amivel foglalkozni fogunk, az az félreértésnek az élethelyzete. Nem csak a történelemben adódott ilyen, hanem bizony saját életünkben milliószor a hétköznapokban, és ugyanolyan súlyos következménye lehet annak, ha mi sodrunk mást a félreértés élethelyzetébe, vagy ha mi magunk kerülünk a félreértés közepébe. Az a bibliai példa, amelyet olvastam előttetek, és ugyanebben a témában tanításul szolgálma nekünk, Józsué könyvéből lett felolvasva, egy különös történet, amely sok minden tanít. Mózes halála után Józsué bevezeti az ígéret földjére Izrael fiait, és még a Jordánon innen megtetszik az a rész Gileát földje néhány törzsnek, és úgy dönt 2,5 törzs, hogy mi itt letelepszünk a Jordánon innen, a Jordánon túli területek pedig illetve hát a honfoglalás szemszögéből nézve a Jordánon túli területek, a nagyobb rész, Izrael földje, ott hát meg a maradék 9,5 törzs fog ugye osztozni a területen. Mózes és Józsué ezt Isten akaratából helyben hagyta ezt az örökséget annak a földnek a történetében, de azt mondták, hogy de amikor letelepedtek, a férfiak, a kardforgató férfiak kísérjék el azt a 9,5 törzset, és a honfoglalás évei alatt ugyanúgy küzdjetek testvéreitek földjeiért is, ahogy mi küzdöttünk a ti földjeitekért. Meg is ígérik, és honfoglalásnak az 5 éve alatt ennek a 2,5 törzsnek a honfoglaló csapatokkal a férfiai vele tartanak. 5 évig elhagyták családjaikat, sátraikat, és hát a pogány őslakosokat ugye elűzték az ígéret földjéről. Innen kezdtem el olvasni a történteket, hogy Józsué elbocsátja ezt a 2,5 törzset, hogy akkor menjetek vissza sátraitokba, családjaitokhoz, lakjatok ott, tehát el ne feledkezzetek az Úrról. Hazafele menet ezek a katonák, amikor a Jordánon átkelnének, azt gondolják, hogy hát hoppá, itt van egy természetes határ a Jordán, nehogy az legyen, hogy tényleg a következő generáció a mi fiainkat kiközösíti az Úr örökségéből, hogy hát itt van a Jordán, hát nem tartoztok ti mi hozzánk, meg az Úrhoz, és nehogy ezért sodródjanak pogány bálvány imádásba majd az utódaink, építünk egy oltárt. De nem áldozatot fogunk rajta bemutatni. Nem égő áldozatra, nem véres áldozatra, hanem tanúbizonyság lesz, és felépítik az Úr oltárának a mását nagyba. A Jordán folyó mellett Gelilótnál, azért, hogy bizonság legyen ez köztünk, hogy mi is Isten népéhez tartozunk, és mi is ugyanúgy akarjuk az Urat követni, és a következő generáció is hivatkozhasson erre, hogy mi igenis Izrael fiai vagyunk, az élő Isten seregéhez tartozunk. Meghallják ezt, az a 9,5 törzs építettek oltárt a Jordánon túli területek 2,5 törzse lakói, és mit olvasunk? Egy döbbenetes igevers. Összegyűlt Izrael egész közösség, hogy hadat indítson ellenük. Majdnem megindul egy hadsereg, hogy kiírtson saját véréből való 2,5 törzset. De mielőtt ugye már fölkötötték a kardot, mielőtt azért mégis a szabjával elkezdenének vagdalkozni, elküldik Fineás papot 10 vezető emberrel, akik meg sem kérdik, hogy hát figyeljetek, miért is van ez az oltár, hanem rettenetesen komolyan megfedik a 2,5 törzsnek a lakóit. Micsoda hűtlenség ez, micsoda bálványimádás, nem hűtlenségnek a jele. Nem bálványimádásnak a bizonsága, hanem bizonság köztünk és az Úr között, hogy hozzátok tartozunk, Isten ószövetségi népéhez, gyülekezetéhez. Eddig a történet, visszakerülnek a kardok a sátrak mélyére, elkerülik a vérontást, de ez a történet hihetetlenül erősen megfed bennünket. Nem szoktunk-e mi is így cselekedni, hogy valamit hallunk, vélünk, gondolunk egy-egy emberről, megvetjük, leírjuk őt, rágalmakkal, pletykával, hitelét rontjuk, tönkretesszük a másiknak az életét, és semmi nem úgy volt, ahogy mi véltük, láttuk, gondoltuk. Aszerint cselekedtünk, ami helytelen. A félreértés élethelyzetében lenni rettenetes dolog, és súlyos következményekkel jár, arra nézve, akit belesodorsz, és sokszor arra nézve is, aki ezt okozza. Tehát a mai tanítás, amit körbe fogunk járni, félreértés élethelyzete, nézzük azt meg, hogy hogyan alakul ki ez. Az első a hallomás. A hallomás. Azt hallottam, hogy, és mindegy, hogy az igaz vagy nem, meg se vizsgáljuk, ki mondta, egyáltalán nem zárjuk be a fülünket arra, aki jön, hogy te hallottad, ezt már a X-től, Y-től, Z-től hallottam. Azt kell mondanunk, hogy sokadik közvetett hatásként, hogy figyelj, ennek valószínűleg fele sem igaz. Ugye ismeritek azt a játékot, néha hittanos gyermekekkel hittanórán játsszuk, hogy sorban állunk, a legutolsó valamelyik szót, amit gondol, belesugja az előtte levő fülébe, és mert végig megy a láncolaton, mekkora mutáción ment keresztül az a szó, elindítottuk a zongora szót, és kijött a hegedű. Még csak nem is hasonlított. Tehát ugyanilyen a pletyka, ugyanilyen az, amit hallomásból vélünk továbbadni. Félreértés élethelyzetének az első oka, hogy úgy hallottuk a hallomásból továbbadott szavak. A második, azt láttam, hogy, hadd mondjak egyszerű példákat is, különös dolog ez, amikor valamit látunk, és hozzáköltünk azonnal egy történetet, és saját magunk által költött történetet készpénznek vesszük. Ha látunk egy kedves ismerőst, aki egy asszony mondjuk, és sírva jön ki a kórházból, vagy a nőgyógyászatról, akkor ne kezdjük el egyből azt mondani másoknak, hogy biztos elvetélt, biztos valami nagy baj van, rossz hírt kapott, és higgyétek el, hogy ez úgy végigmegy egy ilyen hír másodpercek alatt egy városon, és meg sem gondoltad, hogy lehet, hogy nincs is közöd az ő könnyeihez. És ha semmi között hozzá nem kellene beavatkoznod, ha nem tudod, miért sírt, akkor ne kezdj el terjeszteni. Azt láttam és kigondoltam történeteket. Nagyon sok félreértés ilyen helyzetből adódik. Azt láttam és hozzá költöttem dolgokat. Vagy látok valakit valahol valakivel és hírbe hozom őket, pedig csak találkoztak. Látok valakit kijönni egy házból, és azt gondolom, hogy hú, mi történt benne a házból, házban pedig csak egy biztosítási ügynök volt. Sok-sok példát mondhatnék, az embernek a szíve gonosz, többet akar látni, hallani, vélni, mint ami valójában megtörtént. A harmadik ilyen okozat, hogy azt gondoltam, hogy itt a vélt gondolatokról beszélek, nagyon-nagyon sok kár tudunk okozni avval, hogy valamit mi gondolunk. Azt gondoltam, hogy emlékeztek, hogy Jézus Krisztusról az Ézsaiás 53 mit ír? A szenvedő messiásról való profécia ez. Megvetett volt és emberektől elhagyatott, fájdalmak férfi a betegség ismerője. Eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk vele. Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. Most figyelj! Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínoszta. Hányan félre ismerik ma is Krisztust? Látják az út mellett a feszületeket, a szenvedő messiásról. Nem az evangélium jut eszükbe, hanem ők azt gondolják, hogy Krisztus veszített. Nem a győzelmet látják, nem az érted való szenvedését, hogy a te bűnöd ítéletét vette magára, hanem azt gondoltuk, hogy át Isten csapása sújtotta és kínoszta. Mást gondolsz, hidd el, mást gondolsz, mint ami van. Vélt gondolatok a félreértés élethelyzetének a harmadik okforrásai. Hadd mondjak még példákat. Lát beszélgetni valakit valakivel, és az a benyomásod támad, hogy biztos rólam beszélgetnek. Biztos én vagyok az, akiről beszélgetnek, és te is elkezdesz beszélgetni a másikról, és elindul egy olyan láncolat, egy bűnláncolat, amit egy vélt gondolat indított el. Vagy másik példa, valakiről azt gondoljuk, hogy ha ápolt, jól öltözött, autóval jár, akkor biztos, hogy tökéletesen rendben van az élete, boldog, gazdag, nincsen segítségre szüksége, és lehet, hogy pont Isten indítását nem hallottuk meg, hogy ha szükségben van, ínségben van, bennünket indítanak, hogy segítsünk. Megkérdezzük, hogy és veled mi van, a külső mögött nem nézünk soha a mögöttes dolgokra. Isten azt nézi, ami a szívben van, mi meg azt nézzük, ami a szemünk előtt van. Ennyire gyarló az ember. Ennyire gyarló az ember. Aztán valakiről azt gondoljuk, hogy rosszul neveli a gyermekeit, és mi jön ebből? A szívünkben megvetjük az illetőt, a szívünkben leírjuk az illetőt, mert azt gondoltuk. Azt véltük, azt gondoltuk. Föltennék két kérdést, gondolkozzatok el rajta. Az első kérdés az az, hogy te mennyi mindent gondolsz másokról, ami egyáltalán nem úgy van. És hadd fordítsam meg, azt hiszem, hogy ez fog jobban bennünket szíven találni. Mit gondolsz, testvér, rólad vajon mennyi mindent gondolnak mások, ami abszolút nem úgy van? Megdöbbennél, ha tudnád. Megdöbbennél, ha tudnád, hogy rólad is mennyi mindent gondolnak mások, ami abszolút nem úgy van, ahogy mások gondolják. Hidd el, hogy te is ugyanilyen vagy. Te is vélsz, gondolsz másokról a látszat után, hallás után valamit, ami abszolút nem úgy van. Hát, egy ütőszót mondanék a negyedik pontba, hogy pletyka. Talán mindegyik okozatnál egybe van fonódva a pletykával ez, az is, ugye, amit hallottam, amit láttam, és felőle ugye költöttem, amit véltem gondolni, mindből pletyka lesz. A pletyka nagyon nagy bűn. Jakab apostol a nyelv bűneiről beszél, nem szoktuk olyan komolyan venni, mi azt gondoljuk, hogy hát a gyilkosság, hát a parázása, azok a nagy bűnök, a pletyka által, ó, hát az csak pár szó. Higgyétek el, hogy a pletyka is öl, tönkre tehet, borzalmas egy bűn. Azt mondja Jakab apostol, hogy mindent meg tudsz szelidíteni, kivéve a nyelvedet. Megszelidíthetetlen, fékezhetetlen a nyelved, soha nem tudod megszelidíteni. Ezzel a szájjal áldod az Istent, imádkozol, meg átkozod az embereket, ezzel a szájjal, amelyel még az imént imádkoztál, tudsz káromkodni, tudsz gyalázatot hozni Isten nevére, és tudsz más embert félreértésbe, rágalomba keverni a pletykával. Az ötödik pont a fél információ. Fél információ, itt is ezt tudom mondani, hogy mutálódik minden, egészen apró fél információnk van, de mire az a fél információ, hogy hozzánk eljut, sokkal tovább burjázik. Klasszikus példának szoktuk azt mondani mindig, hogy ugye Kovács úrnak mondjuk ellopták a kabátját. Ez a valós történet, de fél információt tudunk erről, és ez már úgy fog mutálódni bennünk, hogy te ebben a Kovácssal vigyázni kell, mert ez a Kovács valami kabátlopási ügybe keveredett. Hát szegénynek ellopták a kabátját, de ővele vigyázunk, kvázi ő lesz a tolvajjá, az áldozat, mert mi a fél információt hagytuk pletykával, és a szívünk gonoszsága által mutációban ugye tovább gerjedni. A hatodik, hogy mást hallok, mint amit mondtak. Mást hallok, mint amit mondtak. Talán furcsán néztek, hogy ez mégis mit jelent. Hadd mondjak erre is példát. Itt a Pápai Egyházmegyében pár évvel ezelőtt történt ez meg, lelkész kollégával, falun szolgálat a lelkipásztor. Volt abban a falusi gyülekezetben némely probléma is, és az önkormányzattal a gyülekezetnek is volt néhány olyan kis afférja, amiben az önkormányzat, fogalmazunk így, cserben hagyta a gyülekezetet. Ez a lelkipásztor az egyik prédikációját a következő mondattal kezdte. Ezt ő mesélte el, tehát nem úgy hallottam, hogy mástól, hanem a saját szájából. És könnyek között mondta el. Így kezdte a prédikációját, megcsaladtattam a világtól. Tudjátok, hogy ment haza a gyülekezet? A papot megcsalta a felesége. És ez ment egy évig, meghurcolták a családját, el se hinnénk, hogy mennyi butaság és sötétség van bennünk emberekben. Mert mást hallunk, mint amit mondtak. És ne gondold azt, hogy a falusi emberekre érvényes ez. Mindenkire érvényes. Mi sem vagyunk különbek. Érvényes ez ránk is, rám is, rád is. Mást hallunk, mint amit mondtak. Bennünk van a hiba. Vajon milyen jó a te hallásod? Azt hallod-e, amit neked mondtak? Vagy mindent félreértesz, mást hallasz ki a szavakból, mint amit valósággal mondtak. A hetedik, hogy nem tudok valamit, de azt szerint cselekszem, amit kitaláltam. Nem tudok valamit, tehát nincs semmilyen információm, de én magamnak gyártok valamit, hogy mi lehet, és azt szerint döntök, cselekszek, beszélek. Józsué 22-es fejezet erre tipikus példa. Fogalmuk nem volt, hogy miért van az az oltár, elindultak kiirtani a saját véreiket. Döbbenetes egy történet. Döbbenetes egy történet. Ugye van egy klasszikus, kis humoros vicc is erről, hogy elindul valaki kölcsönkérni a másiknak a létráját. Azt hiszem, többen ismeritek ezt a kis történetet. Az emberi jellemről szól ez a karikatúra. És miközben megy a másikhoz, azon morfondírozik az illető, hogy kölcsön adja nekem a létráját a barátom, vagy nem? Hát, biztos kölcsön adja. Á, nem. Biztos, nem, biztos nem fogja. És a végén odaér, meg se kérdezi, hogy figyelj, kölcsön adnád el létrádat. Becsönget, a másik ajtót nyit. Tudod mit? Sűrd meg a létrádat, és odaadja. Ez a klasszikus történet mutatja, hogy ilyenek vagyunk. Nincs semmi információnk, és mielőtt kérdeznénk, már eldöntjük, hogy mi is van, és aszerint cselekszünk, döntünk, beszélünk. Döbbenet az ember a gyarlóságunk. Szégyenkezni kellene, hogy ilyenek vagyunk. A félreértés élethelyzete nem csak Józsué és népének a sajátossága, nekünk magyaroknak, ajkaiaknak, ugyanez a sajátosságunk. Takaró Károly püspök úr, nagyon szeretem az ő ige hirdetéseit, ő vele történt meg, ezt ő mesélte, hogy meghívták egyszer egy vendég szolgálatra, és a templom legelső padjában ült egy ember, de nem vele szembe, arccal szembe, hanem teljesen oldalt, arcába temette a kezét, és oldalt ült végig. Mintha nem figyelne, mondta püspök úr, hogy végig a prédikálás alatt az dolgozott benne, hogy micsoda pimasság, hát nem figyel az igére. Hát hogy lehet így ülni? Aztán az istentisztelet végén kiderült, hogy beteg az illető, a fél fülére süket. Azért ült oldalt, hogy a halló füle, amely az sem tökéletes, minél jobban hallja az igét. Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. Hadd kérdezzelek meg, testvér, hogy nem ismerős a félreértés élethelyzete. Isten lelke nem hozott eléd sok mindent, amit te mondtál, te hallottál, véltél hallani, látni, tudni, és okoztál, hogy nem jut eszedbe olyan, amikor neked okoztak, ugyanilyen gyarlóságok valami. Aztán ott van a kíváncsiság, döbbenetes az a tulajdonság a hívőben van, hogy olyan kíváncsi vagyok, az öt ember beszélget, amott csak kettő, nekem oda kell menni, és oda kell csatlakoznom. Tudnom kell, hogy miről beszélnek. És félig elkapott szavakból egy beszélgetésből hozzá költünk dolgokat. Vajon nem vagyunk-e ilyenek? Mennyire motiválja a te tetteidet a kíváncsiság? A hívő ember ne legyen kíváncsi. Ami rád tartozik, azt oda fognak menni a testvérek, a családtagok, elmondják, így működik normális, egészséges esetben a dolog. Ha meg valami nem tartozik ránk, tudunk-e alázatban maradni, hogy az a dolog nem rám tartozik, akkor nem ütöm bele az orromat. És a kilencedik, nyolcadik volt ugye a kíváncsiság, kilencedik az előítéletek befolyása. Előítéletek befolyása alatt vagyunk. Azt gondolom, hogy rólam beszélnek, mert üldözési mániám van. Két ember beszélt mellettem, és az egyik véletlenül arra nézett a beszédből, így kifele nézve, csak rólam beszélhetnek, minden megindul bennem ellenérzés. Előítéletek hogyan befolyásolják a gondolatainkat, és szülik a vélt gondolatokat, és szülik azokat a cselekedeteket, amelyeket belesodrunk másokat, és magunkat is a félreértés helyzetébe. Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de Isten azt nézi, ami a szívben van. Nézzük a következményeket. Izraelnél ez a történet, amelyet vettünk, majdnem döbbenetes következményekkel járt. Majdnem kiirtottak 2,5 törzset a 12-ből. Azért ez nagyon keményen hangzik. Hallottunk valamit, húha, föl akart, elindítunk hadsereget egyből. Majdnem kiirtottak 2,5 törzset. Még jó, hogy Fínás pap azért átment avval a 10 vezető emberrel, nagyon sok esetben mi nem kérdezünk. Rettenetes dolgok lehetnek a következmények. Az ószövetségi törvények között, a Mózest olvassátok, találtok két különös törvényt, kevesen szoktak rá fölfigyelni. Nagyon szigorú volt a büntetés, két esetben, pletykáról van szó, ha egy lévita papot sodortak rossz hírbe, tehát valami rosszat terjesztettek róla, vagy rossz hírét terjesztették egy izraeli szűznek. Erre a kettőre nagyon szigorúan reagált a törvény. Miért? Az egyik az, hogy az Úr szolgálja. A lévita papról rosszat terjesztették, nem volt igaz, rettenetes szigorú volt a büntetés. És ugyanúgy egy izraeli egyszerű szűzlányról, aki hajadon várta tisztán az esküvőjét, és valaki rossz hírbe keverte. Ugyanilyen szigorúan lesújtotta a törvény. Miért? Izraelnek a szűzei Isten hívő gyermekeit szimbolizálják. Hívő emberről nehogy valami rosszat mondj. Mind gyarlóak vagyunk. Ha megnéznének bennünket bárki nagyító alatt, hogy ne találnának rossz szokásokat, hibákat, hogy ne derül neki, hogy milyen esendőek vagyunk, milyen dolgaink vannak. A hívő ember tudatában van ennek, és Isten kegyelméből él. Nem akar elbukni. Föláll, tovább megy, küzd, tusakodik a megszentelődés útján. Ez nem sétagalop a hívő élet, hanem egy élethalál harc. Vajon terjesztette-e már rossz hírét hívő embernek, esetleg éppen a padban ülő testvérednek, vagy a lévita papnak? Mi jött ki a mi szánkból? A következmények, én ezt a jelzőt mondanám, mindig démoniak. Én azt látom a félreértés élethelyzetében, hogy itt a sátán munkái épülnek. A háttérben ott van a nagy manipulátor, aki rávesz bennünket arra, hogy valakiről valamit véj, gondolj, mondják ki, amiből hallomás lesz, pletyka lesz, és ezek démoni dolgok. A sátánnak teret engedünk, és ő teret nyer, mert helyet adunk a sátántól jövő gondolatoknak, és terveknek, és cselekedeteknek. Vajon hányszor lettünk a sátánnak az eszközei? Tudjátok, hívő embereknek a hitelét tudjuk lerombolni, egészen apró vélt gondolatok továbbadásával. Egy hívő ember hitelét évtizedekre le tudod rombolni. Isten nagyon komolyan felelőssé fog bennünket tenni ilyen bűnökért. Nagyon-nagyon komolyan felelőssé fog bennünket tenni ilyen gondolatokért és dolgainkért. Vélt dolgok. Ugye itt a következményekről beszélünk, hadd mondjak egy másik történelmi példát. Második világháborúban a németek elkészítették azokat az úgynevezett zsebcsatahajókat, amelyeket kiküldtek, hogy a kereskedelmi flottát ugye tüntessék el a tengerről. Volt egy nagyon híres, nevezetes hajó, az Admiral Graf Spee, a Dél-Atlanti óceánon volt, meg az Indiai óceánon 9 kereskedelmi hajót is elsüllyesztett. Vadásztak rá az angol flottának a hajói. Amikor megtalálta 3 romboló, és volt egy kis tűzharc, mindegyik hajók megsérültek, az Admiral Graf Spee is, az angol rombolók is nem merték tovább üldözni, a német hajó kisebb sérülésekkel Uruguay kikötőjébe, Montevideóba ment, semleges kikötőbe, egy napot tölthetett ott ugye a törvények szerint. Tragikus lett a végkimenetel. Hans Langsdorff, a kapitány úgy gondolta, hogy nyakában van az egész angol flotta, partra tette a legénységet, Kivitte a hajót Montevideo kikötőjén kívül, fölrobbantotta a hajót maga, és öngyilkos lett golyó által. Megölte magát. Egy rossz ügyért harcolt egy rettenetes háborúban, egy borzasztó oldalon, borzasztó ideológiával. De ő is a vélt, hallott dolgok, a félreértés és élethelyzetének a klasszikus példája. Azt gondolta, hogy kint vár a nyílt tengeren az egész brit flotta, és ő csak ott van egyedül a hajójával, és meggyilkolta magát, a hajót is elsüllyesztette. Vajon mennyi tragédia volt már ebből, hogy valamit véltünk, gondoltunk, okoztunk, a félreértés élethelyzete igenis aktuális, életünknek sajnos részei. És az utolsó pontunkban nézzük, mi a helyes út. Mi az a helyes út, ahogy Isten igéje szerint élni kellene? Jézusnak a mértékének adj helyet. Jézus mértékének adjál helyet. Ne a sátánnak, ne a sátán gondolatainak, Jézus mértékének. Egyenes legyél és őszinte. Kevesen vannak olyanok, akik ha valamit hallanak, egy el kellene hallgattatni a másikat, hogy te figyelj, ne mondd, ez pletyka, ne mondd. Kettő, mégis valamit hallottál. Oda mész ahhoz, akiről hallottad, és nagyon egyenesen, tisztelettel megkérdezed, figyelj, ezt hallottam, igaz ez? Tudjátok, milyen ritka az ilyen ember? Fehér holló sokkal több van, mint az ilyen ember. Egyenesen megkérdezed, ezt hallottam, mondd el nekem, hogy van a te életedben. Én azt tanácsolom Isten igéje alapján, hogy ne foglalkozzunk másokkal. Az odafenn valókkal törődjetek. Az odafenn valókkal foglalkozzatok. Isten igéjével foglalkozzatok. Ne a világ dolgaival, a világ mondataival, ne másokkal. Ne hallgass pletykát, hallgattasd el a pletyka továbbadóját. Ne tulajdoníts nagy dolgot annak, amit hallasz, amit vélsz gondolni, amit látsz. Hidd el, hogy nem látod a teljes képet. Nem látod a teljes képet, ezt Isten látja a teljes képet, és ezért tartja fenn Isten magának az ítélet gyakorlását. Ő majd napvilágra hozza az utolsó napon a titkokat, világosságra hozza a sötétben elrejtett dolgokat, és mindenki az Istentől kapja meg a dicséretet, így mondja a Biblia. Hát ha nem mi vagyunk a bírók, akkor miért gyakorlunk ítéletet? Ne ítélkezzünk egymás felett, mondja a római levél is. A teljes képet egyedül Isten látja, te soha nem látod azt, ezért légy alázatos bölcs és tégy závárt a szádra. És a gondolatok, szavak fegyelmét mondanám még a helyes úthoz. Isten szent lelkének a fegyelme alá vonda te gondolataidat és a szavaidat. Ha nem kószálnak és nem burjánoznak és nem mutálódnak a te gondolataid mindenfelé, akkor a szavaid sem fognak szikraként lángra lobbantani sok mindent, kárt okozva magadnak és embertársaidnak. Jusson eszedbe, hogy Izrael majdnem kiirtott 2,5 törzset, egy picike hallomásból kiinduló történet ez, és majdnem katasztrófával, tragédiával végződik. Ne gondold, hogy ez kicsiben nem történik meg, ne gondold, hogy a te apró mondatod nem fog egy egész erdőt lángra borítani, meggyújtani, és nagyon nagy kárt okozni. A történettel fejezem be. Egyszer egy lelkész, amikor nyugdíjba ment, mondta, hogy a több mint 40 éves szolgálati ideje alatt volt mindig vele egy hatalmas, vastag, hófehér, lapos, kemény kötésű füzet bekötve, amelybe soha semmi írás nem került, de rengetegszer került kinyitásra. Mindenki döbbenten nézett. És elmondta ennek a vastag bekötött füzetnek a történetét, azt mondta, hogy a gyülekezeti szolgálata alatt, amikor bejött valaki a lelkész hivatalba, és elkezdett egy másik testvére panaszkodni, tiszteltes úr, hallotta ezt és ezt, ez a testvér ilyet csinált, olyat csinált, akkor villám gyorsan elővette ezt a füzetet, kinyitotta, fogta a tollat a kezébe, hogy akkor ezt, amikor leírjuk az ő panaszát, ő ezt aláírja, és amikor hivatalosan a presbitériummal kivizsgáljuk ezt a dolgot, akkor tudom majd előre, hogy ön mit fog képviselni, melyik állásban. Mindig azt szokták mondani ilyenkor a gyülekezet, ja, hát én ilyet nem írok alá. Hát kedves testvér, akkor ne is tessék mondani. És mondta a nyugdíjba menő lelkész, hogy több mint 1000-szer kellett kinyitnia a 40 év alatt azt a füzetet, de soha nem került bele egyetlen egy sor sem. Hát hadd mondjam én is nektek azt, Jakab levelében van ez az ige, hogy ne panaszkodjatok testvéreim egymásra, ime a bíró az ajtó előtt áll. Van bíró, aki előtt én is számot fogok adni, meg te is. Meg az is, akiről panaszkodnál. És ő mindent lát. Tanuljunk meg Jézus mértéke szerint élni a fele barátainkkal való kapcsolatban. Soha ne okozzunk tüzet, bántást, félreértést. Amen. Feleljünk az igére a 464-es ének legelső versének az eléneklésével. 464-es ének legelső versét énekeljük. Gyönyörű énekünk ez. Jöjj királyom, Jézusom, szívem, íme megnyitom. 464-es ének legelső versét énekeljük tehát. Jöjj királyom, Jézusom, szívem, íme megnyitom. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Urunk Istenünk, hadd valljuk meg neked a mi büszke szívünknek a dolgait. Olyan sokszor mindent jobban akarunk tudni az embertársainknál, de szégyen szemre azt is be kell vallani, hogy sokszor jobban akarunk tudni még mindent nálad is. Azt gondoljuk, hogy mi látjuk a teljes képet. Azt gondoljuk, hogy mi vagyunk abban a helyzetben, akik meg tudnak mindenkit ítélni, akik minden helyzetben jól látnak, tudják a dolgokat, és olyan szeretetlenül, keményen, kritikusan tudunk bánni a mi fele barátainkkal. Azokkal, akik a te gyermekeid, a te szolgáid, a hozzátartozók, a te családod népe, és mi bizony beleültünk a bírói székbe, pedig a te igéd arról beszél, hogy ne panaszkodjunk egymásra, ne ítélgessük egymást, mert a bíró az egyedül te vagy. Bocsáss meg, amikor mi okoztunk félreértést, és mi kevertünk embereket kényelmetlen helyzetbe, pletykába, rágalomba, gonoszságba, és a mi szívünk volt a gonosz, a mi szívünk volt, amelyik teret engedett a sátán gondolatainak, és a sátán építményeinek. Bocsáss meg nekünk, könyörülj rajtunk. Adj nekünk bölcs szívet, olyan szívet, Urunk, amely nem ad a sátánnak teret, de a te mértékednek helyt ad. Adj olyan szívet, amely ötször is megfontolja, mielőtt beszél, hogy mit mond. Adj olyan szívet, amelyben a te lelked fegyelme alá vannak vonva még a gondolatok is. És adj olyan életet, amely nem borít lángba más életeket. Magasztalunk azért, hogy a Biblia tanít bennünket, hogy Józsué története figyelmeztet, int bennünket arra, hogy milyen rettenetes következményei lehetnek a félreértésnek és a vélt gondolatoknak, hallomásnak, és mindannak, amit látunk, de nem tudjuk, hogy mit láttunk. Adj alázatos szívet nekünk. Adj Istenre néző lelkületet, amely nem a fele barátot nézi, nem költ történetet a fele barát életéhez, hanem a te igéddel foglalkozik, és a te szíved gondolataira figyel. Így bízzuk rád, Istenünk, a szeretteinket, a családjainkat, a gyülekezeti tagjainkat. Így bízzuk rád a szenvedőket, a betegeket, a nyomorultakat, özvegyet, árvát, gyászolót. Így bízzuk rád a kicsinyeket, a keresztelős családért is. Így imádkozunk az ő gyermekeikért. Áld meg őket, mindnyájukat, nagy-nagy irgalmaddal, vedd körül életünket. Köszönjük, hogy meghallgattál. Amen. A csendes percben mindenki a saját imádságát, szíve fohászát tárja az Úr elé. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fennállva fogadjuk az áldást. Jézus Krisztus mondja, nem ti választottatok ki engemet, hanem én választottalak ki, és én rendeltelek titeket arra, hogy elmenjetek, és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az atyától az én nevemben, megadja néktek. Amen. Testvérek, a záró énekünk a 265-ös éneknek, az 5., 6., 7. verse. Keressük ki énekes könyvünkből a 265-ös dicséretet, 265-ös dicséretet, annak az 5., a 6. és a 7. verseit énekeljük. Az 5. vers így kezdődik: bízzál, bánatos lélek, mit bánt a bú a gond.